a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében vagyunk továbbra is, és a 7., 8., és 17., 18. és 19. verset olvasom. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Imádkozzatok értünk, mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni. Főként pedig azért imádkozzatok, kérlek, hogy mielőbb visszajussak hozzátok.
Vezetés, követés. Ki akar vezetni? Az emberek bolondok. Minnyájunk tapasztaljuk ezt, de persze elfelejtsük, hogy mi is emberek vagyunk. Ki akar vezetni ilyen embereket? Nagyon keveset tesznek meg abból, amit a vezetők mondanak, mégis az emberek képesek kritizálni azokat, akik vezetnek. Majdnem lehetetlen feladat a vezetés, mint a magyar nyelv tanulása. Nem is beszélve a felelősségről. Ki akarja vállalni azt a felelősséget, hogy másoknak a lelkére kelljen vigyázni? Ki akar egyáltalán vezetni? Vezetés. Követés. Ki akar követni? Valahogy vezetésre vágyunk, de nagyon nehéz követni másokat. Bort iszik, és vizet prédikál. Mindenki a maga dolgával törődik. A legtöbb vezetőt a hatalom érdekli, és arra törekszik, hogy megmaradjon a hatalma. Ki akar követni? Bízni bennünk? Hallgatni rájuk? Megmaradni? Bocs, hol voltam? Engedelmeskedni nekik? Szót fogadni? Állavetni magamat? Ez már sok. Főleg a mai világban, ahol senkinek nincs joga beleszólni az én életembe. Honnan tudják, hogy nekem mit kéne csinálnom? Hol a szabadságra váló jogom ebben? Ki akar tehát követni? Hát nem mondhatjuk, hogy manapságban nem aktuális ez a téma, amit láttunk a zsidókhoz írt levélben. Meg akkor is, ha más az akkori kontextus, mint a miénk. Ne felejtsük el, hogy ezt a levelet a szerző olyanoknak írta, akik üldözést szenvedtek, és nagy volt a kísértés, hogy elforduljanak Jézustól, és visszatérjenek az ószövetségi áldozati rendszerhez a zsidó templomban. Egy csomó gyakorlati buzdítást van a 13. fejezetben, miután végig Jézusról predikált a szerző. A tökéletes pápsága, a főpápi áldozata, ami egyszer és mindenkorra érvényes, mennyire fontos ragaszkodni a reménység hitvállásához és Jézusra felnézni. Ebben a kontextusban kétszer a vezetőikről esik szó, ami utal arra, hogy valószínűleg egy érzékeny kérdés volt ez köztük. Biztosan nem volt könnyű követni a vezetőiket az üldözésbe, amikor a martíromság is fenyegette őket. Mostanában, a mi kontextusban, nagyon kevesennek bíznak a vezetőkben, az elmúlt évtizedek történelme miatt, és sok rossz személyes tapasztalatunk is van. Nagyon fiatal vagyok, de nem emlékszem olyan időre, amikor ennyire kevés igazi vezető lett volna a világban. Olyan vezetők, akik mérnek vezetni, és nehéz, de fontos döntéseket hozni, nem csak azt tenni, ami népszerű és politikailag korrekt. Ma sokkal inkább arra törekszenek a vezetők, hogy megmaradjon a hatalmuk ahelyett, hogy elvégezzék azt, amit tényleg segítenek. És úgy tűnik számomra, hogy az emberek sem akarja követni a vezetőiket. Tudják, hogy vezetőkre van szükségük, de amikor fellép és vállalja valaki a vezetést, inkább lelővik minél hamarabb. Egy individualista, vagy nagyon én központú világban élünk, ahol az egyéni jogáim fontosabbak bármi másnál, nem mond meg nekem, hogy mit kell csinálnom. Szerintem naívak vagyunk, ha azt gondoljuk, hogy ennek nincs hatása arra, ahogyan a gyülekezeti vezetőinkhez viszonyulunk. Ennek a fényében három kérdésről szeretnék beszélni ma délután. Egy, ha szeretnék jól megérteni a felolvasott verseket, meg kell értenünk, hogy mi a lelki vezetés, és miben különbözik attól, hogy a világ érti a vezetést. A második kérdés, hogy mit mondanak ezek a versek a lelki vezetőknek, és a harmadik, hogy mit mondanak ezek a versek a követőknek. Kezdjük a lelki vezetéssel. Rengeteg jó definíciója létezik a vezetésnek. Az egyik legismertebb így hangzik. A vezetés hatás. Egy személy képessége arra, hogy valaki másra hatása legyen. A hatás arra a tehetségre vonatkozik, ami által a vezető másokat befolyásol. Azaz gondolataikban vagy viselkedésükben változást idéz elő. Ez jöhet pozícióból, képességből, kapcsolatból vagy személyiségből. Az vezet, aki másokra hatással van, tekintet nélkül a hivatalos pozíciójára. Ha valaki azt gondolja magáról, hogy vezető, de senki nem követi, amikor elindul egy úton, akkor tulajdonképpen csak gyalogol. Csak turista. De az ellentéte is igaz. Ha gyalogolsz, és mások követnek téged, akkor vezetsz. Vagy csak csinos vagy. A vezető hatása van másokra, akkor szeretne, akkor nem. Csak az a kérdés, hogy jó irányba, vagy rossz irányba fog vezetni. A világban befolyást próbálnak szerezni a legtöbben, és arra törekszenek, hogy erősen használják a saját céljaik érdekében. Jók lehetnek ezek a célok, de sajnos gyakran önzőek. Szóval miben különbözik ettől a lelki vezetés? Persze a lelki vezetésben is szerepel a befolyás, de nem mindegy, mi a célja. Hadd mondjam el két definícióját a lelki vezetésnek. Az első így hangzik. A keresztény vezető egy olyan személy, aki Istentől kapott képességekkel és Istentől kapott felelősséggel hatást gyakorol Isten népének egy adott csoportjára, Isten céljai megvalósításának az érdekében. Meg egyszer. A keresztény vezető egy olyan személy, aki Istentől kapott képességekkel és Istentől kapott felelősséggel hatást gyakorol Isten népének egy adott csoportjára, Isten céljai megvalósításának az érdekében. A második így hangzik, az vezet lelki módon, akinek vezetése által Isten térve válaszol meg. A bibliai vezetés lényege az a képesség, hogy hatást gyakoroljunk Isten népére, Isten céljai elérésének érdekében. Attól lesz valaki jó vezető, legalább a Biblia mérce szerint jó vezető, ha olyan irányba vezet másokat, melyet Isten szabott meg, ha Isten célja érdekében gyakorol befolyást. Nagyon fontos mindnyájunknak megérteni, hogy Jézus a feje az egyháznak és a gyülekezetünknek. Ő a felső vezetők. Pál írt erről a lexióban elhangzott Efeszus 4-ben. Azért adta a vezetőket a gyülekezetnek Jézus, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk minnyáján a hitnek és az Isten fia megismerésnek egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességet elérő nagy korúságra. És a 15. versben azt mondja, hogy Jézus a feje a testnek, mint sok más újszövetségi versben. Ezért az igazi lelki vezetésnek mindig Jézusra kell mutatni. És Jézusnak kell láthatónak lennie a gyülekezeti vezetőink mögött, mert ő a felső vezetőnk. Ennek a fényében mehetünk tovább. Most nézzük meg, hogy számokra mit jelentenek ezek a buzdítások a levelből. Először, mit mondanak ezek a versek a lelki vezetőknek? Mielőtt bárki kikapcsol, mert azt gondolja, hogy ő nem lelki vezető, hadd mondjak valamit erről. Majdnem mindenki hatással van valakire az életében. Legalább egy valaki figyel rád, és arra, ahogyan élsz. Ez azt jelenti, hogy bizonyos mértékben vezető vagy. Meg akkor is, ha nem vagy természetes vezető, és nincs vezetési személyiséged, illetve ajándékod. Ne feledd, ha gyalogolsz, és legalább egy valaki követ téged, akkor vezetsz. Pozitív hatással lehetsz másokra, akik követnek téged. Ha Jézust követed, akkor felelősséged van Jézusra mutatni nekik, akkor szeretnéd elfogadni ezt a felelősséget, akkor nem. És az egészet kicsit hasonlít az evangelista lelki ajándékához, szerintem. Nem sok embernek van evangelista ajándéka, de mindjárunknak, akik Jézus követjük, elhívásuk van arra, hogy evangelizáljunk, azaz, hogy elmondjuk az öröm hírt másoknak. Szóval, ha nincs is evangelista ajándékod, mégis van felelősséged beszélni másokkal Jézusról, és arról, hogy mit tett és tesz az életedben. Ugyanígy, ha nincs vezető ajándékod, mégis van felelősséged vezetni azokat, akikre hatással vagy, akik figyelnek rád, akik követnek téged bizonyos tekintetben. Erről jutott eszembe a Forrest Gump című film. Abban a filmben van egy pont, amikor egy szomorú esemény után Forrest Gump csak elkezd futni. Nem lehetett volna kihagyni a futást. Forrest végig fut Amerikai nyugati partjáig, visszafordul és végig a másik partjáig. Közben egy csomó ember kezd utána futni. Követik, mert azt gondolják, hogy valami fontos ok miatt fut. Amikor elege van a futásból, Forrest egyszer csak megáll az út közepén. Mindenki várja, hogy mit fog szólni. Itt van a pillanat. És Forrest néz rájuk, és azt mondja, elég fáradt vagyok. Azt hiszem, most hazamegyek. Pont. Ennyi. Várták vezetésre, de Forrestnek nem volt semmi mondani való. Nekünk van mondani valók, ha Jézust követjük. Szóval lehet, hogy Isten szeretne szólni hozzád ezeken a verseken keresztül, ha még nem látod magadat vezetőként. Olvasok újra a 7. és 8. verset. Ne feledkezzetek meg vezetőjétekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hát itt az kérdéses, hogy pontosan kikről írt a szerző. Olyan vezetőkről, akik már meghaltak, vagy olyanokról, akik megéltek akkor, és először hirdették az evangéliumot nekik. Az is lehet, hogy minden kettő igaz. Valószínűleg már kivégeztek bizonyos vezetőket az üldözés során. Könnyen lehet, hogy mások, akik először hirdették az örömhírt nekik, szintén e felé haladnak. Mindkét helyzetben két gondolat fogott meg engem a hetedik versben. Isten igéjének fontossága, az első és a másik az, hogy mennyire fontos egy lelki vezetőnek jó példát mutatni arra, hogy mit jelent hit szerint élni, és jól befejezni az életet, mint vezető. Zárójában mondom, hogy gondolom, hogy még hosszú ideig nem kell figyelni András életének a végére. A lelki vezető életének és vezetésének útmutatója Isten igéje kell, hogy legyen. Folyamatosan meg kell osztani az igét azokkal, akiket vezet. Az nem véletlen, hogy hétről hétre igét hirdetnek az Isten tiszteleten András, Laci és mások. Fontos feladata bármilyen lelkésznek vagy más lelki vezetőnek az, hogy beszéljen az igéről. Ebben is példát mutatnak nekünk az életükkel. Jézusra mutatnak az igén keresztül. Szerintem nem véletlenül írt a szerző arról a 8. versben, hogy Jézus tegnap, ma és minden örökké ugyanaz. Krisztus központi fontosságát újra hangsúlyozza úgy, mint a 12. fejezetben, miután hosszan írt a sok ószövetségi példájáról a 11. fejezetben. Biztosan emlékeztek. A 12.2-ben buzdította a zsidókat és minket, hogy nézzünk fel Jézusra. Mint lelkészek, presbiterek, szolgálati vezetők, házi csoportvezetők és más vezetők bármilyen szinten Jézusra kellene mutatnunk azoknak, akiket vezetők. Az igény keresztül is. Ne feledd, hogy ő a felső vezető a gyülekezetünkben. Rá kell mutatnunk mindában, amit mondunk és cselekszünk. Henry Nouwen Jézus nevében című könyvében így ír erről. Mondom, hogy ez egy hosszú idézet, de megéri, hogy küzdjünk vele, legalább én. Igyekszem. Nem elég, ha a honlap lelkészei és szolgálat tevői erkölcsös, képzett, emberbarát és korunk szükségei dolgában találékon emberek. Ez mind nemes és lényeges dolog, de ezektől az ember még nem lesz keresztény vezető. A központi kérdés az, hogy a honlap vezetői valóban Isten emberei-e, olyanok, akikben ízik a vágy az iránt, hogy Isten jelenlétében lakjanak, és Isten hangját hallgassák. Hogy aztán minden egyes szavuk, minden tanácsuk és kidolgozó stratégiájuk is egy olyan szívból fakadhasson, mely Isten bensőségesen ismeri. És tovább megy, a keresztény vezetőktől több kívántatik meg, mint csupán az, hogy korunk égető kérdéseiben jól informáltak és napra készek legyenek. Vezetői munkájuk tekintetében állandó és bensőséges kapcsolatban kell, hogy álljanak a megtestesült igével Jézussal. Szabáik, tanácsaik és útmutatásuk mind ebből a forrásból kell, hogy táplálkozzanak. Arisztotelész ezt írta. Aki soha nem tanult meg engedelmeskedni, nem lehet jó parancsnok. Más szóval, a legjobb lelki vezetők jó követők. Jézus követő. Olyan életet élnek, amit érdemes követni. Mert mutatják az utat Jézushoz, és azt, hogy mit jelent követni és imádni őt. Ha mások figyelnek arra, hogyan élik a hitüket, és mások utánozzák a hitüket, jó példát kellene mutatniuk arról, hogy mit jelent megmaradni Jézusban, és a kegyelmel által élni. Az biztos, hogy a vezető tökéletessége nem lesz példa. Minden vezető hibázik, és bűnt követ el. Ugyanannyira nagy szüksége van Jézus kegyelmére az életében, mint bárki másnak. Hitelesen és őszintén kellene mutatni ezt is, hogy példakép legyen a hitünk. A 17. vers is elgondolkodtató lelki vezetőknek. Ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Isten előtt nagy felelőssége van a lelki vezetőknek, hogy vigyázzanak azokra, akiket rájuk bízott Isten. Paul apostol figyelmezte az efezusi véneket erre, amikor elbúcsúzott tőlük az Apcsel 20-ban. Ezt mondta nekik. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltetessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyáját. Sőt, közeletek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért! A zsidókhoz írt levél szerzője sokat foglalkozott azzal a témával, hogy a hívők ragaszkodjanak a hitükhez, és tartsanak ki végig. A 10:23-36-ban azt írta, a reménység hitvállásához szilárdon ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéret tett. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Hát a lelki vezetőink vigyáznak ránk azért, hogy a lélekünket vegyék, és nekünk segítsenek, hogy hűségesen kitartsunk a hitünkben az életünk végéig. Ez egy nagy teher, amit el kell viselnie minden lelki vezetőnek. Minden követőnek kellene emlékezni erre is. Na, most, mindenek a fényében, nézzünk azt, hogy mit mondanak ezek a versek a követőknek. Először is az író azt mondja, hogy ne feledkezzünk meg a vezetőinkről. Figyelünk az életünkre, esetleg ahogyan befejezik azt, ahogy mondtam. És kövessük a hitüket. Más szóval figyelünk arra, ahogy Jézus követik, és ugyanúgy éljük. Jézusra felnézve mind végig. Már elég sokat beszéltem erről. Utána a 17. versben azt írja, bízatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtózva, mert ez nem válnék javatokra. A Károly így fordította ennek a versnek az első részét. Engedelmeskedjetek előjáróitoknak, és fogadjatok szót. Bízatok bennük, hallgassatok rájuk, engedelmeskedjetek nekik, végül vessétek áll a magatokat. Micsoda? Hát mindez benne van a két görög szóban, ami használ az író. Hát ez elég magas kihívás számunkra a mai individualista világban. De ha igazán szeretnénk követni Jézust, el kell fogadnunk, hogy a lelki vezetőinket is ő helyezte az életünkbe. A vezetőink mögött kell látnunk Jézust, mert végül Jézusban bízunk, nem a vezetőinkben. De ha Jézus őket helyezte az életünkbe, alázatosan kell bíznunk abban, hogy használni fogja őket az életünkben, az ő céljai érdekében. Gyakran két veszélyt láttam, ahogy a gyülekezeti tagok nézik a vezetőiket, különösen a lelkészeiket. Az első akkor történik, amikor egy piedesztára emelik őket, és majdnem imádják őket Jézus helyett. Előbb vagy utóbb csalódást fognak okozni, mert ők is bűnösök. Ha Jézusra fókuszálunk a vezetőink mögött, és végül az ő bennünk való jelenlétében és munkájában bízunk, akkor sokkal kevesebb esély van arra, hogy csalódást fognak okozni. Ugyanolyan gyengeségeik vannak nekik, mint nekünk, és el kell fogadnunk ezeket, miközben ők is Jézusra mutatnak, és példát adnak abban, hogy mit jelent Jézusban maradni, és a kegyelem által élni. A másik veszély, hogy csak a vezetők gyengeségeire figyelünk, és folyamatosan kritizáljuk őket, mert nem vezetnek helyesen a mi véleményük szerint. Sajnos túl sok példát láttam arra, hogy szétestek gyülekezetek ilyen hozzáállás és viselkedés miatt. Remélem, hogy soha nem fogom ezt tapasztalni gazdagrétben. Szerintem ezért is buzdítsa a zsidókat a 17. versben, hogy tegyék ezt örömmel, és ne sohajtózva. Hát ha bízunk abban, hogy a vezetőink igazán keresik Jézust, és az ő lelkünkre, és az ő akaratát, ha bízunk abban, hogy őszintén, illetve komolyan vigyáznak ránk és a lelkünkre, akkor bíznunk kell abban, hogy rajtuk keresztül fog cselekedni Jézus. A legjobbat kellene feltételezni a szívükről, nem a legrosszabbat, ha jelen van Jézus az életükben. Fel kellene tételeznünk, hogy őszintén imádkoznak, és kérik, hogy Jézus vezesse őket, amikor döntéseket hoznak a gyülekezetben. Lehet, hogy egy döntés nem fogunk megérteni rögtön. De bíznunk kell abban, hogy ilyenkor is Jézus akaratát és a nekünk való legjobbat keresik. Ez nem jelenti azt, hogy ők tökéletesek, és soha nem fognak hibázni, vagy tévedni. Sőt, meg kell érteni, és el kell fogadni, hogy néha fognak tévedni. Ők is emberek. De adjuk meg nekik is ugyanazt a kegyelmet, amit mi folyamatosan kapunk Jézustól, amikor mi is tévedünk és bocsánat kérünk. Ilyen hozzáállással tudunk bízni bennünk, hallgatni rájuk, engedelmeskedni nekik, és még alá is vetni magunkat. Mert tudjuk, hogy végül Jézusban bízunk, és nem bennünk. Bízhatunk abban, hogy a szívükben cselekszik Jézus, ahogy igyekszenek vigyázni ránk és vezetni minket. Nem hiszem, hogy véletlenül írja a szerző a 18. és 19. versben, hogy imádkozzatok értünk, mert mindenben helyesen akarunk eljárni. Mindjárunknak rendszeresen kellene imádkoznunk a lelki vezetőinkért. Befejezésül kérném, hogy imádkozva gondolkodjatok végig a következőket. És azt is kérném, hogy csukjuk be a szemünket, ahogy gondolkodjunk ezeken a kérdéseken. Mondják el rólad a vezetők a gyülekezetünkben, hogy öröm számunkra vezetni téged, vagy inkább sohajtozást okozol? Hogy érzi magad egy vezető, miután veled találkozott, veled beszélt telefonon, vagy e-mailt kapott tőled? Bátorítva érzi magad, amikor a hitedre gondol, vagy csüggetten érzi magad a kritikád és a negatív hozzáállásod miatt? Mennyire gyakran szoktál köszönetet mondani a vezetőinknek a szolgálatért és az áldozatért is? Mennyire gyakran imádkozol Andrásért, Láciért, Anitáért és a presbiterekért? Mennyire gyakran imádkozol a szolgálati vezetőkért és a házi csoport vezetőkért? A vezetőktől kérdezném, hogy milyen hitpéldát mutatsz mostanában azoknak, akik követnek téged? Mennyire mutatsz Jézusra a vezetésedben? Mennyire jó példát mutatta arról, hogy mit jelent megmaradni Jézusban, és a kegyelmel által élni. Mennyire motiváló a te példaképed azoknak, akiket vezetsz, hogy ragaszkodjanak a reménység hitvallásához, és kitartsanak a hitükben az élet végéig. Ha bárki érzi, hogy rendbe kell tenni valamit, esetleg bocsánat kell kérni Istentől, illetve mástól, a kegyelem itt van. Jézus vár rád az úrvacsorán. Most szeretném kérni, hogy a lelkészek és a presbiterek álljanak fel. Előttünk állnak a vezetőnk. Sok más vezető segít nekik, de a végső felelősség rajtunk van. És én szeretnék imádkozni értik. Jézus, köszönöm, hogy te vezeted ezt a gyülekezetet. Köszönöm, hogy te helyezted ezeket a vezetőket ebbe a gyülekezetben nekünk. Hálát adunk neked a szolgálatukért, a hűségükért, a szeretetükért és az áldozatukért is. Kérem, hogy segíts rajtuk, ahogy rád felnéznek és vezetik a gyülekezetet. Hadd legyenek először követők, akik mindig a te céljaid szerint vezetnek, és rád mutatnak. És segíts nekik benned maradni, a kegyelem által élni, és hűségesen kitartani a hitükben az életük végéig. Áld meg őket. Amen. Köszönöm. Szüksége van a gyülekezetnek olyan vezetőkre, akik Jézusra mutatnak. Ennek a városnak és az egész országnak is szüksége van olyan vezetőkre, akik először követik, akik Jézusra felnéznek és mutatnak. Vezetés, követés. Isten segítsen minnyájunknak, hogy Jézus vezetését kövessük, és kitartóan felnézünk, amíg vezetünk és követünk. Amen.
Imádkozom. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, a legfőbb vezető, az igazi pásztor, mert te vagy a mi pásztorunk, aki gondot viselsz a mi lelkünkről, aki megváltottad életünket, a halálból, a kárhozatból, a pusztulásból, a sírból, és aki azóta is közben jársz értünk, az Atya színe előtt, aki gondot viselsz ránk, aki utánunk nyúlsz, aki megelevenítesz, aki megfeddesz, aki megintesz, aki gyógyítasz, aki tanítasz, aki formálsz, aki együtt érzel, aki bekötözöd a sebeinket. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy szeretetedet és jóságodat kóstoltuk az úrvacsorai közösségben, hogy érezhettük és láthattuk, átélhettük szívünkben a Szentlélek által újra, hogy jó vagy, Urunk, hogy szerető Istenünk vagy, és hogy ezek a szavak nem pusztán elvont kifejezések egy elvont Istenről, hanem valóság a szívünkben, titokzatos valóság, amit kóstolunk. Mert eljöttél, és mert velünk vagy. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy valóban egy testé formáltál minket, és hogy mindenkinek megvan a helye, a szerepe. Köszönjük, hogy megélhettük ebben az úrvacsorában is, hogy egy a hit, egy a test, egy a lélek, egy a keresztség, egy az úrvacsora, ami bennünket egyé tett. És hogy ezzel az Isten tiszteleten megerősítetted ezt, hogy nem csak magaddal, hanem egymással is egységbe vontál minket. Imádkozunk, Urunk, azokért most újra, akik nem úrvacsoráztak, de ott van a szívükben a vágy. Munkáld bennük a te ismeretedet, hozd el azt a napot, amikor teljes bizonyossággal ott állnak te előtted, és kimondják, hogy igen, Úr Jézus, téged akarlak követni, neked akarom adni az életemet, megkóstoltam, megízleltem, hogy jó vagy. Hozd el ezt az ő életükbe, akár itt és most. Imádkozunk, Urunk, a minden vezetői hatásunkért, családban, munkahelyen, barátok közt, ismerősök közt, a gyülekezetben. Hadd legyünk ebben hűségesek. Adj nekünk engedelmességet a követésben. És imádkozunk, Urunk, ennek az országnak a vezetőiért, mind a politikai vezetőkért, a gazdasági értelemben vett vezetőkért, a kulturális életben vett vezetőkért is. Imádkozunk azért, hogy ezek az emberek, akikre sokat bíztál, előtted adjanak számot arról, amit rájuk bíztál, és ezért adj nekik alázatot, adj nekik türelmet, adj nekik szolgálatkészséget, adj nekik fáradhatatlanságot, és legfőképpen adj nekik benned való hitet, hogy általad és benned mérettessék meg az életük, és vihessék végbe azt, ahova helyezted őket. Így kérünk, áld meg bennünket, mint gyülekezetet, áld meg a városunkat, áld meg az országot, áld meg a te egyházadat ebben, az Úr Jézus nevében. Amen. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.